Négy éve még választási csalást kiáltott, hívei a Kapitóliumot ostromolták, ezúttal viszont kétség sem férhetett győzelméhez, és január 20-án másodjára is beiktatják Donald Trumpot az Egyesült Államok elnökének. A feszült helyzet annyira a múlté, hogy novemberi választási sikere óta Donald Trump egymás után fogadja a nagyvállalatok vezetőit. Sőt, győzelme akkora volt, hogy a korábban Trump ellenesnek számító Village People el fogja játszani a YMCA-t a beiktatási ceremónián. Trump az elmúlt hetekben területek és országok bekebelezésére is utalt, de Ukrajna kezét egyelőre úgy néz ki, nem engedi el. A beiktatási ceremónián Orbán Viktor ugyan nem lesz ott, de az Atlaszban így is beszélünk a magyar-amerikai kapcsolatokról, Pintér Károllyal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol-amerikai intézet vezetőjével. Donald Trump Jr., a megválasztott elnök fia, ugye Grönlandon járt az elmúlt hetekben, szóba került az, hogy a mexikói öblöt átnevezik amerikai öböllé, hogy Kanada esetleg lehet az Egyesült Államok része, és hogy a Panama csatornának az ellenőrzését is visszavenni az Egyesült Államok. Ezek olyan hírek, amiket hát szerintem egy hónappal korábban sem tudtunk volna elképzelni, hogy az Egyesült Államok hát ilyesfajta gyarmati retorikát használ. Ez most miért történik? Ez csak Trump fejében született meg, vagy ez egyfajta esetleg válasz Kína és Oroszország expanziós törekvéseire?
Nyilván pontos választ nem tudok adni, mert minthogy nincsenek olyan titkos információi, amelyek, amelyek másoknak nem állnának rendelkezésére. Ha a véleményemet kérdezi, szerintem Trumpnak, hát mondjuk úgy, hogy szokás szerint elsült a szája, tehát én nem tartok ezt valami fajta új amerikai stratégia nyitányának. Én azt gondolom, hogy Trump, hát ez egy elég erős sajtótájékoztató volt, fogalmazzunk úgy, tehát azért egy sajtótájékoztató ennyi minden, nem tudom milyen jelzőt használnak, meghökkentő dolgot összehordani, azért még tőle is teljesítmény. De én azt gondolom, hogy ezeket körülbelül annyira kell komolyan venni, mint azt az állítását, hogy egy nap alatt véget vet az orosz-ukrán háborúnak. Tehát az egyetlen, én utólag én is sokat gondolkodtam rajta, hogy tényleg lehet-e erre az egészre, vagy el lehet-e intézni ezt az egészet egy legyintéssel. Amire talán én nem legyintenék rá kapásból, az a Panama csatorna. Ugyanis Panama egy pici, gyenge, hogy mondjam, sem gazdaságilag, sem katonailag, sem semmilyen módon nem erős ország. Tehát mondjuk Panamával szemben vannak Trumpnak olyan eszközei, ha komolyan gondolja, amit mondott, amiben viszont egyáltalán nem vagyok biztos.
Az amerikai kereskedő hajók így is átmehetnek a
Panama
csatornán.
Persze, bárki átmehet a Panama csatornán, hát a Panama csatorna az egy, ahogy maga is mondta, egy kereskedelmi vállalkozás. Nekik az az érdekük, hogy minél több hajó, minél sűrűbben átkelje rajtuk, és fizesse természetesen a nem csekély átkelési díjat. Tehát én sem látom, hogy mi értelme lenne ennek, de kapásba az jutott az eszembe, hogy amikor Jimmy Carter, ugye, ha jól emlékszem, 1978-ban megegyezett a Panamával arról, hogy visszakapják a csatorna fölötti ellenőrzést, ami aztán egy ilyen 20 éves átmeneti időszak után csak a 90-es évek végén valósult meg teljes mértékben. Kapásból akkor is, hát akkor már ugye ellene elnök jelöltként elindulni készülő Ronald Reagan kapásból azt mondta, hogy hát ez egy nagyon rossz ötlet, és Panamának örök időkre amerikai fennhatóság alatt kellene maradnia. Szóval lehet, hogy ez félig meddig egy ilyen republikánus becsípődés is, hogy azért az a biztos, ha az a csatorna, ami ugye az Egyesült Államok két óceánja között az átjárást biztosítja, az jobb, ha a mi kezünkben van, mint ha akármilyen más országéban. Ha jól emlékszem, egyébként ez a Panama csatorna téma úgy került elő, mint annak a kontextusában került elő egyébként, most így a történelmi háttértől ellépve, hogy Panama úgymond Kína uszájába került, vagy hogy erősen eladósodott volna Kínának. Erről őszintén szóval nem vagyok különösebben képben, tehát fogalmam sincs, hogy Panama az milyen mértékben van. Nem zárom ki egyáltalán, hogy a Kína nagy erőkkel igyekszik harmadik világbeli országokat egyfajta ilyen tartós adósság függésbe hát vonni, fogalmazzunk így. Tehát lehetséges, hogy Panama is ilyen veszélybe került. Ez esetben még talán van is valami, hát hogy mondjam, reál politikai vagy stratégiai jelentősége ennek a trumpi kijelentésnek. A többit azt...
Grönland sem.
Tessék?
Grönland sem. Mert ugye az már egy régebbi becsípődés a Trumpnak.
Ez igaz, azzal már előrukkolt az első elnöksége alatt is, ha jól emlékszem, 17-ben vagy mikor. De én azt az írói munkássága részének tekintem. Azért nagyon, tehát ijesztő precedensek sorát vetné fel az, hogyha egy európai NATO tag országnak, országot vagy országgal szemben valami fajta agresszív lépéssel, vagy legalábbis diplomáciai nyomásgyakorlással megpróbálná elkövetelni azt a szigetet, ami ugye hivatalosan dán fennhatóság alatt van. Gyakorlatilag ugye nagymértékű önkormányzatot élvez, és nem utolsó sorban egyébként túlnyomó részt ugye benszülöttek, tehát grönlandi lakják, akiknek hát enyhén szólva elég furcsa üzenet lenne, hogy őket gyakorlatilag egy új gyarmatosítás keretében Amerika egyszerűen elfoglalja. Amúgy se látom egyébként Grönlandnak ezt a hallatlan nagy stratégiai fontosságát. Tudom, hogy ha ránézünk az északi sarknak a térképére, akkor onnan nézve Grönland északi része elég közel van mondjuk a Oroszország északi partvidékéhez, tehát ezt a logikát értem, de szerintem, hogyha az Egyesült Államok szépen megkéri Dániát, nyugodtan csinálhat Grönlandon katonai támaszpontokat, én nem gondolnám, hogy ennek bármilyen, egy két NATO országról beszélünk, tehát én nem gondolom, hogy ennek akár elvi, akár gyakorlati akadály lennének. Tehát én úgy gondolom, hogy Trumpnak vannak, hogy is mondjam, vannak eléggé felszínes ismeretei bizonyos dolgokban, például, hogy ez a Grönland milyen szép nagy sziget, és az, ott lennének ásványkincsek, meg nem tudom, katonai fontosság is lenne, és akkor ő ezeket a dolgokat így, amikor éppen eszébe jut, akkor egy sajtótájékoztatón elsüti. Én nem gondolnám azt, hogy ennek, közvetlen folyamánya lenne most, hogy őt beiktatják amerikai elnöknek.
Akkor ez nincsen benne mondjuk egy nagyobb stratégiában, amivel mondjuk a háttércsapata szokott dolgozni.
Hát, ha benne van, akkor nyilván azt csak ők tudhatják. Volt olyan értékelés, én is olvastam olyat, hogy Trumpnak ez úgymond a tárgyalási stratégiának a része, hogy mond egy erős állítást, és akkor utána abból engedve aztán majd megkezdődnek a tényleges tárgyalások, de én tényleg nem látom azt, vagy nehezen tudom azt elképzelni, hogy az Egyesült Államok, mondom, ilyen kvázi erőszakkal, vagy legalábbis nyomásgyakorlással elköveteli Dániától Grönlandot, és nem is látnám ennek különösebben az értelmét sem. Tehát még a Trump-féle világképbe se nagyon látom ezt beilleszthetőnek. Tehát én ezt nem mondom, tévedhetek abszolút, tehát egyáltalán nem biztos, hogy nekem lesz igazam, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, aminek van egy, hogy mondjam, korlátozott hírérték, aztán majd, ha legalábbis Trump nem lovagol ezen újra. Én azt gondolom, hogy ha ténylegesen elnök lesznek neki jóval nagyobb és fontosabb problémái is, mint Grönland hovatartozása.
A háború például lehet az egyik ilyen. Ugye onnan indultunk, hogy 24 óra alatt lezárja ezt a konfliktust. Az nem volt egyértelmű, hogy akkor a választási győzelme után, vagy a beiktatása után, most már ugye úgy lett ez tompítva, vagy fél éven belül megtörténhet ez, és tett Oroszországnak egy kedvező nyilatkozatot, miszerint ugye megérti őket, hogy zavarja Oroszországot, hogyha Ukrajna NATO tag lenne. Mit tudunk most így pár nappal a beiktatása előtt, hogy fog nekiállni ennek a konfliktusnak, mennyire fogja Ukrajnát támogatni?
Szerintem ez egy továbbra is nagyon nyitott kérdés, és valószínűleg nem tudom, hogy fogalmazhatunk-e úgy, hogy visszafojtott lélegzettel várják sokan, az ukránok biztosan.
De ki ilyen, mint a nyugodtabb lenne amúgy, nekem legalábbis az a benyomásom, hogy próbálnak tárgyalni, próbálják őt puhítani.
Igen, tehát itt azt gondolom, hogy két ellentétes stratégiai érdek, illetve gondolkodás ütközik egymással a Trump adminisztráción belül. Hiszen az nem kérdéses, hogy Oroszország az Egyesült Államok stratégiai ellenfele és riválisa. Tehát, ha most szigorúan stratégiai szempontból nézzük, és ezt tudom, hogy nem hangzik nagyon kedvesen vagy barátságosan, de az Egyesült Államoknak az a tény, hogy Oroszország több éve komoly anyagi és emberveszteségeket szenved el egy szomszéd országgal folytatott háborúban, amit ráadásul ő kezdett, tehát ő az agresszor, ő a hibás, nem őt támadták meg, nem honvédő háborúról van szó, az az Egyesült Államoknak stratégiailag jó, hiszen egy ellenfél önhibáján kívül saját katonai potenciáját gyengíti. Ez az Egyesült Államoknak tulajdonképpen, mondom, tehát tudom, hogy nagyon cinikusan hangzik, de hát a stratégiai gondolkodás az már csak ilyen, ott ilyen szempontokat mérlegelnek. Az Egyesült Államoknak tulajdonképpen az ukrajnai háború egyáltalán nem baj, és ugye sokan megmondták már, hogy Oroszország gyengítésének még mindig a legolcsóbb módja az, ha nem az Egyesült Államok harcol, hanem egy másik országot támogat katonai eszközökkel és anyagilag. Tehát ez a mérleg egyik oldal. Bidenék egyértelműen ugye erre a pozícióra helyezkedtek, és beleálltak Ukrajna támogatásába, bár ugye voltak olyan hangok is, hogy támogathatták volna őket úgymond jobban is, nem csak ilyen úgymond csöpögtetve, mert hogy akkor Ukrajnának komolyabb lehetőségei lettek volna a háborúban sikereket elérni. Ugye nem akarok itt a részletekbe belemenni, még amúgy sem vagyok a háborúnak különösebb szakértője, de alapvetően a Biden kormányon belül nem érzékeltem, vagy a Biden adminisztráción belül nem érzékeltem nagy belső feszültséget vagy vitát ezzel kapcsolatban. Trumpnál viszont én nem feltételezek egy erős Ukrajna iránti szimpátiát, hát gondoljunk az előzményekre, ugye tulajdonképpen Trump első impeachment, vagyis ugye alkotmányos vádemelési eljárása is onnan Ukrajnából indult, amik egy konkrétan egy Zelenszkijel folytatott telefonbeszélgetésből, amelyben ugye ő azt akarta Zelenszkijtől, hogy ásson ki terhelő anyagokat Hunter Bidenre, ugye ez már a 2020-as elnökválasztási harc egyfajta titkos előkészülete lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy Trump nem éppen pozitíven elfogult Ukrajnával szemben, míg ugyanakkor első elnöksége alatt is feltűnő szimpátiával fordult Oroszországhoz. Tehát én soha nem hallottam olyat tőle, hogy nyilvánosan kritizálta volna Putyint. Ahhoz képest, hogy hetente, havonta mondott elég kemény kritikákat Kínáról, Oroszországgal meglepően szőrmentén bánt, nem tudok erre szebb szót használni. Tehát nekem van egy olyan érzésem, hogy Trump maga nem feltétlenül Ukrajna pártját fogja ebbe a konfliktusba, miközben, ha jól gyanítom, azért a tanácsadói köre inkább afelé próbálja tolni, hogy azért nem kéne Oroszországot egy győzelemre, mármint egy egyértelmű győzelemre engedni azáltal, hogy úgymond kivonják az Egyesült Államok támogatását Ukrajna mögül, hiszen nyilvánvaló, hogy amerikai pénzügyi és katonai támogatás nélkül Ukrajna ezt a háborút el fogja veszteni. Méghozzá úgy, tehát egy olyan vége lesz a háborúnak, amit az oroszok szeretnének. Itt az amerikai érdek szerintem az, hogy a háború valami fajta kompromisszummal záruljon, ami nem Ukrajna térdekényszerítése és megalázása és orosz függésbe vonásával zárul. Én azt feltételezném, hogy ez lenne a végső stratégia, de hát ehhez kellene Putyin is, mármint, hogy Putyin nélkül egy ilyen békét nem lehet nyílbe ütni, és az, hogy Putyin mit akarna, hát ez aztán az 1 millió forintos kérdés ebben a játszmában.
Úgy november óta van egyfajta ugye átadás-átvételi szakasz olyankor az Egyesült Államok politikájának. Azt látjuk, hogy Joe Bidenék így még az utolsó hetekben is, ha jól mondom, akkor a költségvetés különböző beragadt összegét eljuttatják Ukrajnának. Ennek kapcsán pedig ugye felmerült az a narratíva, hogy mindezt már amúgy a Trump adminisztráció tudtával, hova tovább akaratával teszik, inkább Bidenék vigyék el ezt a terhet, Trumpék nem szeretnének Ukrajna segítőjeként mutatkozni. Ez egy létező lehetséges narratíva? Ez igaz lehet?
Igen, ugyanis a republikánus párt is megosztott ebben a kérdésben. Tehát érdekes volt az orosz-ukrán háború 2 éve alatt azt figyelni, hogy mi kezdetben úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen hagyományos módon reagál ugye arra, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, hiszen általában ilyenkor az amerikaiak hagyományosan a megtámadott fél pártjára szoktak állni, tehát ugye az agresszor ellen és megtámadott és hát ugye területi integritásában megsértett ország mellé állnak, és ez akkor úgy tűnt, hogy kétpárti támogatást élvez. Aztán ahogy a háború megindult, vagy hát beállt, most nem tudom, hogyan fogalmazok, tehát amikor kialakultak nagyjából a jellegi erőviszonyok, tehát hogy Oroszországnak nem sikerül lerohanni Ukrajnát, Ukrajna keményen ellenáll, és kialakul egy elhúzódó háborús konfliktus, amiben ugye Ukrajna erősen támaszkodik az Egyesült Államok anyagi és katonai segítségére. Azon a ponton viszont a republikánus párt, és szerintem itt bejött az amerikai belpolitika, ez az én véleményem, a republikánus párt egyre inkább elkezdett egy Ukrajna kritikus pozíciót elfoglalni, hogy miért adunk ennyi pénzt Ukrajnának, miért nem kötjük ezt valami fajta feltételekhez. Akkor ugye volt egy olyan játék, amikor megpróbálták az Ukrajnának jutatott segélyt összekombinálni az Izraelnek nyújtott segélyekkel, ugye a republikánus párt nagyon erősen Izrael párti, tehát hogy ha Ukrajnának adunk, akkor Izraelnek is adjunk, vagy csak akkor adjunk Ukrajnának, ha Izraelnek is adunk. Tehát, hogy a republikánus párt ezzel a retorikájával bizonyos értelemben a saját oldalát, tehát a republikánus oldalt azért felkészítette egy olyan narratívára is, hogy azért nem feltétlenül kell nekünk Ukrajnát tüzön-vizen át, és úgymond korlátlanul és feltételek nélkül támogatnunk. Tehát szerintem a republikánus párt is megosztott ebben, miközben biztos vagyok benne, hogy a párt, hogy mondjam, honvédelmi, stratégiai szakértői igenis tudják, hogy az Egyesült Államok érdeke az, hogy Ukrajnát támogassa, de én azt gondolom, hogy ez az egyértelmű Ukrajna párti elköteleződés, ami a Biden kormány részéről megnyilvánult, ez mostantól kezdve azért egy sokkal fenntartásosabb, vagy legalábbis feltételekhez kötött. Én nem, simán el tudom azt képzelni, hogy ha az ukránok vonakodnak leülni a tárgyalóasztalhoz például, akkor az Egyesült Államok belengeti a támogatások felfüggesztését. Hasonló kényszerítő eszköze viszont nincs az oroszokkal szemben. Tehát az oroszokat nem tudja mivel megfenyegetni. Most nukleáris csapáson kívül szerintem semmi olyan nincs az Amerika kezében, amivel Oroszországot tárgyalóasztalhoz lehet kényszeríteni. Tehát én a problémát inkább ott látom, hogy mi Putyin szándéka, meddig akarja ezt a háborút húzni, és milyen feltételekkel hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni?
Közel-Kelet, ugye most úgy néz ki, hogy összejön Izrael és Hamász között egyfajta tűzszünet béke. Ez most Joe Biden nagy öröksége lesz, vagy igazából ez most már Donald Trumpnak az első nagy külpolitikai lépése?
Ez egy nagyon jó kérdés. Biztos vagyok benne, hogy Joe Biden ezt saját érdemének tudja be, és valószínűleg a demokrata párt ezt még egy jó ideig hangoztatni fogja, hogy azért Joe Biden még utolsó elnöki lépésének egyikeként úgymond tető alá hozta ezt a tűzszünetet. Igazából nem látok bele az eseményekbe, nem tudom, hogy mások mennyit tudnak erről, de én nem vagyok közel-kelet szakértő sem, tehát hogy ebben ténylegesen mekkora szerepe volt az amerikai kormánynak, nem tudom.
Csak az Egyesült Államokon belül mi a narratívája ennek a
biztos az Egyesült Államok, mert biztos, hogy benne a Biden kormány, hogy mondjam, részben saját eredményeként fogja ezt betudni. Biden, ha jól emlékszem már, amikor lemondott az elnök jelöltségről, ugye némi húzavona után Kamala Harris javára, akkor is az volt az egyik mondás, hogy még a hátraevő idejében ő szeretne valami fajta tűzszünetet elérni Gázában. Tehát, hogy ha úgy tetszik, akkor ez Biden egy prioritásként jelölte meg az ő utolsó pár hónapjára, és sokan azt gondolták akkor, hogy hát persze majd szép dolog ez, de fog ez sikerülni. Hát legalábbis az utolsó pillanatban, persze még várjuk meg, hogy ez a tűzszünet mennyire bizonyul tartósnak, meg stabilnak, meg ilyesmi, mert az ilyenek néha napok alatt össze tudnak omlani. De ha tényleg megáll a vérontás Gázában, akkor ezt végül is Biden elmondhatja, hogy azért valamit csak elért az utolsó napjaiban. De abban is biztos vagyok, hogy Trump minden további nélkül ezt a saját eredménynek fogja elkönyvelni, amúgy sem gátlásos ilyen téren. Tehát szerintem ő simán ködle, hogy hát azért lett tűzszünet, mert már tudták, hogy ő jön. És ez már az ő, hogy mondjam, jelenlétének ígérete elég volt ahhoz, hogy leálljon a gázai háború.
Az elmúlt hetekben azt lehet észrevenni, hogy Donald Trump mint a kissé visszafogta volna magát a megszólások tekintetében, főleg ha mondjuk 15-16-hoz nézzük az akkori győzelméhez képest. Viszont ugye megérkezett Elon Musk a képben, ugye a Tesla és az X vezetője, aki hát már-már így kívülről úgy tűnik, hogy felnőtt Donald Trump mellé ebben a Trumpi világban. Miért? Ezt miért hagyja Donald Trump, aki egy komplett ideológia élő arca, hogy egy ilyen tech mogul mellé felnőjön, és hogy hasonló szinten legyen vele?
Ez egy nagyon jó kérdés, de nem fog tudni erre válaszolni, hiszen ahhoz bele kéne látnom az ő kettők viszonyába, amilyen információ nyilván nem rendelkezem. Nekem nagyon fura volt, meghökkentő volt, ugye Trumpnak a választás éjszakáján adott győzelmi nyilatkozata. Hát ugye egy győztes elnökjelölt a választás éjszakáján általában hát triumfálni szokott. Tehát ugye elmondja, hogy milyen nagyszerű ez a győzelem, milyen korszakalkotó, mit fogok csinálni, stb. Ehhez képest, ha emlékszik rá, nem tudom, nézte azt a akár felvétel, akár élőben, ehhez képest lenyomott egy, hát, satszper kb. 10 perces monológot arról, hogy amikor ők Elon Musk-kal nézték a tévében a SpaceX fellövését, és akkor leszállt, és akkor ő megállapította, hogy leégett róla a festék, és akkor Elon elmagyarázta, hogy hát a festék az nem bírja ezt az extrém hőt. Én meg néztem a tévét, hogy most komolyan egy újra választott, vagy hát második termősen megválasztott elnök legfontosabb mondani valója saját híveinek, meg a világnak az, hogy ő hogyan tévézett Elon Musk-kal. Nem akarok én ebből messze menő pszichológiai következtetéseket levonni, nekem van egy olyan érzésem, hogy Trumpnak imponált az, hogy a világ egyik leggazdagabb embere és legsikeresebb ilyen technó vállalkozó, innovátora ilyen látványosan mellé állt a kampányban. Fura kicsit, hogy hát egy maga éppenséggel nem kis egóval rendelkező, és azért maga is sok szempontból igen sikeresnek minősíthető ember ennyire, hát hogy mondjam, elájul egy másik hasonló típustól, de nekem az volt a benyomásom, hogy van egy ilyen szép magyar szóval honeymoon kettőjük között, szóval egy ilyen látványos összemelegedés, abban viszont én látatlanban biztos vagyok, hogy ez nem fog 4 évig tartani. Tehát két ekkora kolosszális ego, mint a Trump és a Musk, szerintem inkább előbb, mint utóbb össze fogják rúgni a patkót. Én ebben majdnem teljesen, tehát komolyabb összegbe hajlandó lennék akár magával is fogadni, hogy inkább előbb, mint utóbb lesz valami konfliktus, aminek a végén, hát mivel Trump ugye nyilván az elnök, tehát ha itt valaki kieshet a pixisből, akkor az Musk lesz. Valamilyen sértődés, valamilyen konfliktus, aminek a végén szerintem Musk távozni fog ebből a Trump közvetlen környezetéből, és én nem adok sok időt ennek a, hogy is hívják ezt a hivatalt, aminek elvileg ő és a Vivek Ramaswamy lenne a vezető.
A bürokrácia csökkentésére szóló.
Igen, tehát én szerintem ezek rövid életű dolgok lesznek, már csak azért is, mert a Muskéknak nyilván vannak nagyon konkrét és specifikus céljaik, tehát Musk egy nagyon okos ember, ő biztos, hogy nem szimpátiából állt a Trump mellé, ő Trumpot használni akarja bizonyos céljainak az elérésére.
Gazdasági céljaira.
Feltételezem, nem tudom pontosan, tehát én amiről én most beszélek, az megint csak feltételezés, de én azt gondolom, hogy Musk meg akarja lovagolni Trump második elnökségét a saját érdekében. Hogy ez meddig fog egybeesni azzal, amit Trump, illetve a Trump adminisztráció egyéb erős emberei próbálnak csinálni, az egy nagy kérdés, de szerintem előbb vagy utóbb itt lesz egy kenyértörés, és nem hiszem, hogy ebből a Muskék jönnek ki győztesen. Már most is ugye voltak ilyen hangok, amikor elkezdték ugye pedzegetni a bevándorlás kérdését, ugye a techno vállalkozóknak ugye az lenne az érdeke, hogy legyen továbbra is agyelszívás, tehát Amerika engedje be a diplomás tehetséges mérnököket és egyéb szakembereket, viszont ugye a republikánus pártnak a markánsabban bevándorlás ellenes oldala viszont egyáltalán nem ebben gondolkodik, úgyhogy itt is érzek egy korai lehetőséget a súrlódásra és a konfliktusra.
Ugye Elon Musknak azt szerintem mindenképpen meg kell adni, hogy már a választás előtt is beállt elég egyértelműen abszolút Donald Trump mellé. Még ugye az elmúlt 2 hónapban látjuk azt, hogy különböző nagyvállalatok vezetői, élükön Mark Zuckerberger ugye a Facebooknak a vezetőjével, jártak már a lágóban, ahol ugye Donald Trump mostanában legtöbbször időzik, és gesztusokat tettek nekik, ugye Facebooknak megváltozott a különböző irányelve. A minap amúgy láttam, hogy a Coca-Cola-nak a vezetője is járt Donald Trumpnál. Tehát olyan emberek járnak ott, akik eddig inkább úgy tűnt, hogy a demokrata párthoz húzódnak. Itt mi változott meg 16-hoz képest, és ez jól mondatja velem, hogy ez most akkor azt jelenti, hogy a trumpizmus totális győzelmet aratott, hogyha ezek az emberek is ennyire egyértelműen beállnak Trump mellé, mögé?
Hogy mennyire állnak be Trump mellé mögé, az még számomra azért egy nyitott kérdés. Nem Muskról beszélek, Musk egyértelműen beáll Trump mögé. A többiek, én azt gondolom, hogy azt a tulajdonképpen nagyon régi amerikai hát üzleti stratégiát követik, hogy azért igyekezzünk minden elnöki adminisztrációval jóba lenni. Hogy mennyit ér az, hogy most a választási győzelme után felkeresnek valakit Mar-a-Lagóban, hát azt majd meglátjuk. Azért annyira Trump is van dörzsölt, hogy ezeket szerintem helyi értékén kezeli.
Ez nem nyugodzi le?
Nem. Szerintem Trump a lojalitást azt elég nagyra értékeli, hozzáteszem, nem feltétlenül viszonozza, de azt lehet látni, hogy akik ideje korán álltak be melléje, vagy pláne akik ugye a 2020-as bukott elnök választása után sem pártoltak el tőle, azokat szerintem ő értékeli, és valamilyen módon az új elnöki adminisztrációban majd valószínűleg jutalmazza is. Ezeket a későn jövő híveket, szerintem ezeket inkább úgy kezelem, mint a királya az előtte hódoló alattvalókat, hogy jó, persze, te is örülsz most már nekem, de nem biztos, hogy ezekből nekik feltétlenül valami közvetlen előnyük származna, de nyilvánvalóan ez kicsit olyan, hogy most a Trump az erős ember, most ő a bejövő elnök. Egyelőre ugye hát az egyértelmű választási győzelme az egy hátszél, egy olyan lendület, ami őt viszi. Meglátjuk majd, hogy a Trump adminisztráció mennyire lesz sikeres, mennyire milyen problémákkal, például mennyire tudja Trump a meglehetősen nagyvonalú ígéreteit betartani, ugye tömeges deportálásokról, meg hasonlókról volt szó, meg ugye szokása szerint mindig elmondja, hogy hát ő lesz az elnök, olyan szuper amerikai gazdaság lesz, amiért még a föld nem hordott a hátán. Ha ezeknek az, ha nyilván vagy 100%-osan ezeket az ígéreteket nem is lehet beváltani, de hogyha ezeknek az ígéreteknek valami fajta, hát hogy mondjam, szabad szemmel látható százaléká valósággá válik, tehát még tényleg lesz egy látványos csökkentése az illegális bevándorlóknak, tényleg lesz egy gazdasági fejlődés, ami egyébként van reális esély, mert a gazdaság amúgy ugye kifelé jön ebből a Covid plusz inflációs hullámsokból, tehát lehet, hogy Trumpnak megint az a szerencsés helyzete, hogy beleül egy éppen fellendülőben levő gazdaságban, 2016-ban is ez történt, nem őtőle lett az amerikai gazdaság olyan jó, csak jó időben kell elnöknek lenni, és akkor hirtelen jó lesz az ember alatt a gazdaság. Tehát én nem gondolom, hogy ennek Trump személyének a szoros köze lenne, de hogyha ezek a dolgok bejönnek a számára, akkor lehetséges, hogy tényleg ez a lendület, vagy ez a sikerhullám, ez hosszatávon is támogathatja Trumpot és az adminisztrációt, illetve a tágabb környezetét.
Demokrata párt. Óriási választási vereség. Mi történik most a demokrata pártban? Láttunk-e bármilyen irányt, vagy itt még mindig egy olyan párt van, ami teljesen a földön van és padlót fogott?
Szerintem még eléggé ott tartanak. Én nem látok, vagy legalábbis nem érzékelek, lehet, hogy a színfalak mögött történik valami, de én nem érzékelek egyelőre semmilyen irányt, vagy elmozdulást, vagy egyértelmű politikai reakciót. Azon túl nyilván, hogy nagy a csalódás, nagy a beindult ugye az ilyenkor szinte elkerülhetetlen bűnbakkeresés, tehát, hogy ki tehet arról, hogy. Nyilván sokan mutogatnak Bidenre, miért indult el újra, miért nem lépett vissza időben.
De miértek csak emberek keresésében nyilvánul meg? Tehát, hogy nem gondolkoznak ideológiákban?
Nyilván van, hát ugye akkor ugye vannak ezek a örökzöld témák, hogy hogyan kellett volna kampányolni, jó volt-e Kamala Harris személye, amiről egyébként én személy szerint azt gondolom, hogy nem, de ilyen rövid idő alatt nem lehetett volna senki mást előhúzni a kalapból. Tehát egyébként én is hajlok arra, hogy Biden ott követte el a legnagyobb hibát, hogy újra jelöltette magát. Nem mondom azt, hogy ha nem jelölteti újra magát, akkor most demokrata elnök ellen az Egyesült Államoknak, félreértés ne essék. De valószínűleg egy ilyen válságos gazdasági nehézségekkel terelt 4 év után eleve a republikánus párt jelöltjének állt az ászló, pláne ugye, ha még az olyan karizmatikus figura, mint Trump. Ezzel együtt szerintem, ha Biden nem jelölteti újra magát, és elindul egy normális előválasztás, akkor lett volna arra esély, hogy megtalálja a demokrata párt a jelen pillanatban legesélyesebb ellenjelöltet, mert az biztos, hogy nem Kamala Harris volt. Így, hogy ugye Biden nagyon későn és erős nyomásra farolt csak ki a jelöltségből, tulajdonképpen nem nagyon lehetett mást előhúzni ilyen rövid határidővel, mint a regnáló alelnököt. Ehhez képest egyébként hozzáteszem, a vereség nem volt katasztrofális. Tehát lehet, hogy a demokraták elvárásaihoz képest volt az, és valószínűleg a legnagyobb csalódásuk az, hogy a popular vote-ot, tehát ugye az országos szavazatok összességét is Trump nyerte, hiszen erre nem került sor George W. Bush újraválasztása óta. Tehát azóta mindig a demokrata jelölt nyerte az országos szavazatok többségét, akkor is, amikor egyébként elvesztette a választást. Tehát ehhez képest Trump győzelme nagyobb most, mint 2016-ban volt, de ha egy kicsit a számok mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy azokat az államokat, ahol ténylegesen eldőlt a választást, 1-2%-kal vesztették el a demokraták. Ez nem egy olyan hatalmas különbség. Tehát 4 év múlva ennyi simán visszabillenhet a másik oldalra is, de, én most csak a számokról beszéltem, ehhez biztos, hogy a demokratáknak jobb jelöltre és jobb üzenetekre van szüksége, mert azzal viszont egyetértek, hogy a demokrata párt nem tudott most igazából ütőképes, vagy versenyképes ajánlattal, vagy üzenettel, vagy akár csak szlogenekkel előállnia, vagy inkább azt mondanám, hiteles szlogenekkel, mert Harris próbálkozott, egyértelmű volt a Harris kampánynál, hogy ők középre próbáltak, tehát hogy feltűnően nem a pártnak a baloldali vagy radikálisabb szárnyát próbálták megcélozni, hanem az úgymond billegő, független szavazókat próbálták megcélozni.
Sokan erre azt mondják, hogy szintelen szaktalan lettem.
Hát ez az. Tehát, hogy ennek, hogy ez mennyire sikeres, az múlik természetesen a jelölt karizmájától, a jelölt szavahihetőségétől, mert ugye Harris előélete azért nem tette ezeket a mérsékelt üzeneteket nagyon hitelessé. Ezzel együtt egyébként azt gondolom, hogy ez lenne a demokratáknak a követendő irány. Tehát én is úgy látom, hogy a demokrata párt nagyon erősen a baloldali szárnynak a befolyás alá kerül, tehát akik ugye amit ugye a woke jelzővel szoktak leírni, bár én nem nagyon szeretem ezt a szót, mert szerintem nem leegyszerűsítő fogalom, de ezzel itt való igaz, hogy a demokrata párt balszárnya olyan prioritásokat tól állandóan a párt politikai programjába, amivel szerintem az amerikai választók többségét nem lehet megszólítani. És ilyen értelemben van abban igazság, hogy a Trump győzelme egyfajta, hát nem azt mondja, hogy lázadás a demokraták ellen, de van benne egy kicsi ilyen, hogy minket nem ez érdekel, és hogyha ebből a kettőből kell választani, akkor inkább őt. Én nem gondolom azt, hogy ez a rengeteg ember, aki Trumpra szavazott, ez mind lelkes Trump hívő lenne. Én azt gondolom, egy csomó ember úgy érezte, hogy Trumptól többet várhat, vagy Trump még mindig jobban megfel az ő konkrét politikai elvárásainak, akár gazdasági, akár egyéb értelemben, mint amit most gyakorlatilag a Biden kormányzatot folytató Harris-től várhat. És ez bőven elég ehhez a bizonyos pár százalékhoz, amivel végső soron eldőlt a választás.
Donald Trump és Orbán Viktor viszonyát valahogy úgy szokták leírni, hogy Orbán Viktor barátságáért, és esetleg a tőle vagy a környezetétől érkező tudásért most kérhet pár dolgot Donald Trumptól. Ez mennyire helytálló leírása ennek a keretrendszernek, hogy van ilyen, és ez nem tudni, hogy miben nyilvánulhat meg?
Én azt gondolom, hogy ezt leginkább azok tudják, akik belelátnak a miniszterelnök és Trump viszonyába, én természetesen nem. Hát ez szerintem majd eldől. A következő, nem tudom én, fél egy évben kiderül, hogy Orbán Viktor látványos és előzetes, tehát ő is végső soron a Musk kategóriába tartozik, tehát azok közé, akik nem hagyták cserben Donald Trumpot, és végig következetesen az ő elnökjelöltségében bíztak, és rá fogadtak idézőjelbe téve. Majd kiderül, hogy ez mit jelent, hoz-e kézzelfogható pozitívumot Magyarországnak, vagy akár az Orbán kormánynak. Egyelőre azért én látok ebben ezzel kapcsolatban kétségeket, tehát, hogy ugye mi az Európai Unió tagja vagyunk, Trump egy gazdasági nacionalista programmal kampányolt, és erősen azt állította, hogy ő ugye majd megadóztatja az Egyesült Államokba úgymond túlságosan sokat exportáló országokat, ugye ide tartozik az Európai Unió néhány országa, például Németország is. Na most, hogyha mondjuk a német autóipart büntető vámok érik az Egyesült Államokban, abban mi se jövünk ki jól, és nem tudom, hogy ehhez képest mit tud úgymond kérni az Orbán kormány a Trump kormányzattól, ami ezeket a nagyon is kézzelfogható gazdasági hátrányokat kompenzálhatja. Ugye ilyenek hangzottak el, hogy a kettős adóztatás elkerülése, de hát ez marginális dolog, mert marha sok embert szerintem nem érint Magyarországon ez. Volt olyan feltevés is, hogy esetleg Orbán Viktor lenne itt majd a valami fajta közvetítő Oroszország és az Egyesült Államok között.
Lehet Budapesten a találkozójuk esetleg? Trump és Putyin találkozója? Ennek van bármi realitása?
Én nem kizárni, semmiképpen nem zárom ki, de hát ez majd kiderül.